Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 10. vasárnapra kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 12. fejezetben, a 4. verstől a 11-ig a következőképpen. A kegyelmi adományok különfélék ugyan, de a lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. És az erő megnyilvánulások is különféliek, de Isten, aki mindezt mindenkiben cselekszi, ugyanaz. A lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Egyik a bölcsesség szavait kapja a lélek által, a másik a tudományét, ugyanattól a lélektől. Más valaki a hitet kapja ugyanabban a lélekben, ismét más a gyógyítások adományát az egy lélek által. Vagy csodatévő hatalmat, profétálást, a szellemek megkülönböztetését, a nyelveken való beszédet, vagy a nyelveken való beszéd értelmezését. Ezt mind egy és ugyanaz a lélek műveli, tetszése szerint osztva, kinek, kinek. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mi sem bizonyítja jobban azt, hogy Isten teremtményei vagyunk, ha nem az, hogy alig tudunk egységre jutni. Még a tudatlan állatoknál is nagyobb a csapatszellem, mint olykor az embereknél. A szükséges élettérért még csak előzi egyik teremtmény a másikat, de hogy egyik farkas átharapja a másik farkasnak a torkát, csak azért, mert csúnyán néz, csak azért, mert másképpen gondol valamit, ugyanarról, ez csak is az ember állat sajátja. Ahogyan nincsenek istenek, csak egy Isten van, ahogyan nincs zsidók, muzulmánok vagy keresztények istene külön-külön, mert csak egy teremtő valóság létezik, legfeljebb az erről alkotott képeink különböznek, ugyanúgy nincs alternatív etika se. Nincs olyan, hogy magasabb rendű zsidó, magasabb rendű muzulmán, vagy magasabb rendű keresztény etika. Mert hogy abból kell kiindulni, hogy minden embernek Isten adta teremtményi joga, hogy szerelemből szülessen, hogy boldog gyermekkora legyen, és életében megélhesse az alkotás felelős örömét. Az ember nevű teremtmény DNS kódja nem a különbözőség igényét, éppen ellenkezőleg az egység igényét hordozza magában. Ezért van az, hogy ha két a világ legtávolabbi pontján élő ember, férfi és nő, egészségesek és szeretik egymást, akkor genetikailag kompatibilek egymással. Akkor egészséges, nemzőképes utódokat hoznak létre. Mert az Apostolok Cselekedetei című egyháztörténeti művében Lukács evangélista így írja, gyönyörűen, szépen, költőjen, mert mindnyájan egy vérből vagyunk teremtve. Csak az ember istentelen önzése az, ami belerondít a teremtés tökéletességébe. Elhitetjük egymással, meg magunkkal, mert a legnagyobb hazugságokat azokat mindig magunknak meséljük be, ahogy szoktuk mondani. Elhitetjük magunkkal és másokkal, hogy mi mások vagyunk, különbek vagyunk, többek vagyunk. Az én érdekem, az én célom mindig fontosabb, mint a másiké, mint a többieké. Meg egyébként is győzzön a jobb, nem? Ez a mesterségesen létrehozott evolúciós szellemi vírus a fejekben meg is teszi a hatást. Nem baj, ha a másik tönkre megy, ha belepusztul, csak én meg az enyém éljük túl ezt az egészet. Így gyűri aztán maga alá egyik nép a másikat, s ront nemzet nemzet ellen. Aki azt az Istent hiszi viszont, aki teremtője és megtartó gazdája ennek az egész univerzumnak, vagy multiverzumnak, teljesen mindegy, az belátja, hogy a galaxisok milliárdjainak megszámlálhatatlanul sok naprendszerének felfoghatatlanul sok bolygójához képest a Föld egy kis parányi porszemecske. Bármennyire is fontosnak tartjuk önmagunkat, a földi élet védelme összehasonlíthatatlanul fontosabb, az egész védelme, mint a személyes, értékeket gátlástalanul pusztító pénztárca érdek. Isten ereje minden és mindenkit átjár, aki Istent beengedi a szívébe, mert megérezte, hogy Isten az élet, nem az a bizonyos biosz a születéstől a halálig, hanem az a zóé, a megtestesüléstől a halálon át az örök életben tartóig. Ha valaki beengedi az Istent a szívébe, az kegyes emberré válik. Tisztelni kezdi az élet minden formáját. És az egész létét úgy alakítja, hogy harmóniába kerüljön az egész teremtettséggel. Na akkor van ökumené, oikumené, lakott föld. És ezen nem csak azt kell érteni, hogy az ember belakja ezt a földgolyóbist, ezen azt is érteni kell, hogy az élet, mint egy palást beborítja ezt az egész gyönyörűséget. Harmóniába kerülni a teremtettséggel, az azt jelenti, hogy harmóniába kerülök a teremtővel. És akkor megértem, hogy miért születtem ebbe a világba, miért élek, és hogy ebből a világból ugyan ki kell mennem majd valamikor, de az én létemnek értelme van az Istenben. Mindeközben életünk folyamán sok mindent kérünk az Úristentől. Sikerüljenek a vizsgáink, legyen eredményes a munkánk, jussunk egyről a kettőre, amikor futjuk egzisztenciális köreinket, amikor teljesen benne vagyunk egzisztenciális küzdelmeinkben. No de, amiket kérünk, ezek múlandóak. Isten ennél sokkal többet akar adni. Őszinte barátokat és barátnőket, hogy tartalmas és szép ifjúkorunk legyen, és később értő szemmel és felelősségteljes szívvel keressük a hozzánk illő segítőtársat, majd pedig örömmel építsük családunkat, azt a kis közösséget, amiben elhívott, ahova rendelt minket a Jóisten. Egy szóval, hogy hordozó közösséget alkossunk. Megtalálni a nem látható értékeket, igazi barátság, igazi szerelem, valódi békesség, az élet nagy-nagy forgatagában talán a legnagyobb kihívás. A hívő ember tudja, nem azért, mert annyira okos, hanem azért, mert megtapasztalta, hogy ezek nem csak az akarásunktól függenek, Isten kegyelmi ajándékai ezek. És ha nem keressük az Istent a láthatókban, ha nem keressük az Istent a nem látható dolgok között, napról napra, folyamatosan, akkor nem adunk lehetőséget magunknak, hogy észrevegyük, mikor nyújtja ki felénk az Isten az ő gondviselő kezét. Sokak számára a Krisztus követés azt jelenti, hogy ha baj van, akkor Krisztushoz menekülök. Na, ez az a bizonyos langyos kereszténység. Amikor végérvényesen elakadnak az életútjukon ezek az emberek, akkor azonnal, akkor rögtön fölfelé menekülnek. De csak akkor. Előtte nem kérik ki, előtte nem tusakodják meg imádságban életvezetési gondjaikat, bajaikat. De amikor megtörténik a baj, mert hibásan döntöttek, akkor elhangzik a segélykérő fohász, Istenem segíts meg, gyorsan, rögtön, most, azonnal. Ha megtörténik a kegyelem, és a körülmények szorításából átélheti az ilyen ember a szabadulás boldogságos pillanatát, talán még a hála szava is elhangzik, nem is egyszer. De ami tragédia, hogy változás az nem történik. Ha egy csecsemő megszületik, de nem fejlődik, akkor az a gyermek beteg. Ha valakit újjászül az Isten szent lelke, de nem növekszik, nem gyarapodik, az az Isten országa számára hiányos életet él. Nem arról van szó, hogy nem szereti őt az Isten, dehogy nem. Éppen azért segíti meg, emberi szemmel nézve, akkor is megsegíti, amikor meg se érdemelni. De Isten nem csak azt akarja, hogy csecsemőként, sírással dicsőítsük őt, Isten azt akarja, hogy felnövekedve magunk is részt vállaljunk Isten országának építésében. Elsősorban sok-sok imádsággal. Utána azoknak a feladatoknak az elvégzésével, amiket Isten nekünk adott, hogy elhordozzuk azt a terhet. Micsoda kiváltság, micsoda méltóság, hogy Isten kezei, lábai, fülei, szemei lehetünk. Ezt az istenes harmóniát, az Istenben, az Istenért, az Isten által élés naponkénti csodáját ajánlja Jézus mindazoknak, akik hisznek ő benne, hisznek az Atya Isten szeretetében. A hit nem varázsital, a hit nem generálszósz, mivel leönthetjük ügyes-bajos gondjainkat, félre sikeredett dolgainkat. A hit tudatállapot, a hit következetesség, a hit célirányosság. Pál apostol így írja, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Azaz remélése annak, hogy az Isten ígéreteit folyamatosan betölti, a személyes életünkben is beteljesíti. És itt jön a szolgálat, amiről igénk is szól. Legyen akármilyen kegyelmi ajándékról is szó, a szolgálat az mindig öröm. Ha nem öröm, akkor nagyon egyszerűen nem a jó Istentől van. Akkor nem vagyunk a magunk helyén. Akkor másra kaptunk elhívást. Aki nem bírja hallgatni mások panaszait, az ne akarjon vigasztalni. Aki nem birtokolja a békességet, az ne akarjon békéltetni. Akiben nem buzgolkodik a Szentlélek, az erő, a szeretet és a józanságnak lelke, az ne akarjon mindenáron másokat lelkesíteni. Volt már ilyen rossz példa az egyháztörténelemben, bőségesen. Ne akarjuk ezt az eléggé nagy rakást még gyarapítani. Szolgálni ugyanakkor csak is kisközösségi háttérrel lehet. Pál apostol, bár egyedülálló volt, volt körülötte egy kis csapat. Azok a sátor készítése, sátor árulásának, piacra vivésének minden ügyes-bajos dolgát felvállalták, és ott voltak Pál apostol mellett. De nem csak a hétköznapi dolgokban segítették őt, imádkoztak is Pál apostolért. Enélkül ez a megtört egészségű ember, hiszen maga írja azt, hogy tövist kell hordoznia a testében, ez a törékeny ember nem tudott volna eljutni a hagyomány szerint a lakott föld végső határáig, Hispániáig. Kellett ez a kisközösségi háttér. Ha nincs meg ez a kisközösségi háttér, akkor nem tud az ember örömmel szolgálni. Eszembe jut szociáletika professzorom, amikor házasságetikát tanított, tőle Károlyról van szó, és azt mondta, fölnézve a jegyzetéből, tudjátok, egy teológus, ha házasságra szánja a fejét, akkor ésszel házasodjon. És akkor azt mondta, hogy no, azért ne arra gondoljatok, hogy elő kell venni a kockás papírt, meg a radírt, meg a ceruzát, hanem arra, hogy jól gondoljátok meg, hogy ki lesz a ti feleségetek, mert hogy együtt kell szolgálnotok. Jézus is azt mondta, hogy menjetek. Protestáns lelkésznek, lelkésznőnek éppen ezért igen jól meg kell választania a társát. Sokan elszámolják magukat. Ha nem így lenne, akkor nem lenne ennyi elvált pap. Az aktív lelkészeknek az egyharmada elvált. És ez nem ítélet, ez tény. Miért? Azért, mert amikor az ember tornyot épít, akkor le kell ülni, és át kell gondolni, hogy mi az, amit vállalni tud, amit vállalni képes. Nyilvánvaló, hogy nem csak a lelkészek, meg a közeli hozzátartozók, papgyerekek szolgálnak az egyházban, hanem mindenki szolgál az egyházban. Szolgálni örömmel azonban csak akkor tud mindenki, ha felvállalt munkáját természetességgel végzi. Ez azt jelenti, hogy ez a természetesség biztonságból fakad. És az előbb itt említettem, akkor a lelkészeket, akkor hadd mondjak még valamit, ami egyébként is közismert. Azt szokták mondani, hogy a parókiának a falai azok üvegfalból vannak. Átlát rajta a gyülekezet. Van azért ennél még fontosabb felismerés is. A lelkész család az Isten tenyerén él. Ahogy minden egyes keresztény család az Isten tenyerén él. És ha én az Isten tenyerén élek, akkor egészen más az én életem. Más minőség az, amit képviselek. Igen, Isten tenyerén zajlik egész életünk, és ez a természet rendje, az Isten rendje. És Isten jól megalkotta ezt a világot. Jó rend ez. Az isteni jelen valóság bizonyítéka a Szentlélek munkája. Nem látjuk a szelet, de látjuk a munkáját, a hatását. A közösségekben, ahol kiáramlik a Szentlélek, megnyilvánulnak a kegyelmi ajándékok. Kinek a maga sorsmértéke szerint. Senki nem azért kapja a kegyelmi ajándékot, hogy tetszelegjen vele. Amit kap, azt azért kapja, hogy szolgáljon vele, hogy erősítse a közösséget. Közösséget szolgálni úgy tudunk, ha magunk is közösségben vagyunk. Másképpen gondolkodunk Istenről, családról, hazáról, ha közösségben vagyunk. Egészen másképpen, ha be vagyunk szárva a négy fal közé, és csak magunkkal foglalkozunk. Másképp éljük meg önmagunkat egy átláthatatlan tömegben, és egészen másképp egy átlátható hordozó közösségben, mint amilyen egy gyülekezet is. A Szentlélek, vagyis a lelkünkben, lelkünkön keresztül megnyilvánuló isteni erő nem csak pártfogol, megerősít minket, de eszünkbe juttat dolgokat, és ahogy szoktuk mondani, prioritást ad, rendszerezi az életünket. Ezért a keresztény ember, a Krisztus követő ember nagyon jól tudja azt, hogy mi az, ami fontos. A világban, a világnak élő ember az élményt keresi. És ezért sok vallásos ember gondolja úgy, hogy az Istenben való hit egyfajta extra élményhez juttat. És ha valaki nem kapja meg ezt a lelki pluszt, ezt a lelki bónuszt, akkor nem csak az adott vallásos közösséget ítéli meg, de úgy gondolja, hogy az ő hite sem igazi. A Szentlélekkel kapcsolatban nem a múló érzelmeket kell hangsúlyozni, hanem a megerősítő, megbizonyosító, mindent átfogó értelmet. Pál apostol ezért mondja a korintusiaknak, inkább szólok 5 szót értelemmel, mint 10 000 nyelveken. Sok kérdést kell életünk folyamán megválaszolni, de aki Istennel is számol a hétköznapjaiban, az jól tudja, hogy vannak kérdések, amik örökre kérdések maradnak. Majd oda át megkapjuk rá a választ. Vannak kérdések, amiket azért kaptunk, hogy elhordozzuk őket, akár egy egész életen át. A körülményekben megnyilvánuló Isten azonban nem csak azt akarja, hogy ezeket a kérdéseket elhordozzuk, hanem ismeretre is el akar juttatni minket, amennyire képesek vagyunk itt ebben a téridős világban felfogni azokat. Azt akarja Isten, hogy itt a véges világban megbékéljünk önmagunkkal, megbékéljünk az anyagvilággal, a sorsunk adta, sorsunkba kódolt fizikai valósággal. Isten mindenek előtt azt akarja, hogy ne csak egymással, vele is megbékéljünk. És ha vele megbékélünk, akkor utána tudunk élni valóban ő általa mindenkiért. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, Hálát adunk, hogy kegyelmedet sokszor és sokféleképpen elérhetővé tetted. Hálát adunk azért a helyért, amelyen összegyülekezhetünk. Hálát adunk a vasárnap csendjéért, amelyben ígédet hallgathatjuk. Ébreszt bennünk hitet, hogy megbecsüljük ezeket a helyeket és alkalmakat, felismerjük és elfogadjuk azt, amit békességünkre készítettél az Úr Jézus Krisztus által. Amen.